Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk a mai napon, Mózes második könyvének 20. részéből, az első 3 versből. Azok a szent igék, melyek alapján Isten üzenetét szólni kívánom közöttetek, írva található a 2 Mózes 20 első 3 versében, eképpen. Ekkor megszólalt Isten, és ezeket az igéket mondta. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, Isten a 10 parancsolat első parancsolatában egy nagyon rövid, de húsba vágó dolgot mond, és jelent ki számunkra. És mielőtt ezt körüljárnánk, néhány szót kell ejtenünk arról, hogy most a 10 parancsolat, egyes parancsolatainak tárgyalásába kezdünk. És az előttünk álló 10 alkalmon ezt fogjuk körbejárni, de vajon fölmerült-e a testvérekben a kérdés, hogy a hitvallásunk miért éppen a végén, a 3. részben beszél a törvényről? Hiszen nem éppen az elején kellene ezt tisztába tenni? Ahhoz, hogy ezt megértsük, miért így van, látnunk kell azt, hogy a törvényről 3 megközelítésből lehet beszélni. Az első egy úgynevezett politikai haszna a törvénynek, ami a társadalmi rendet biztosítja, a társadalmi törvények alapja és a társadalmi igazságosságot biztosítja. A másodikat úgy szoktuk nevezni, hogy Krisztusra vezérlő mesterünk. Vagyis a törvény megláthatja velünk a bűneinket, az elveszettségünket, és azt, hogy mennyire Krisztusra szorulunk, szabadítóra, megváltóra van szükségünk, és hozzáhajt minket. És a harmadik haszna a törvénynek az, hogy a már hitre jutottakat tanítja arra, hogy hogyan kell a hívő életben járni, hogyan tudjuk az Isten iránti hálánkat kifejezni, hogyan tudunk Isten kedvében járni a hívő életünk során. És a hitvallásunk, a 450 éves heidelbergi káté ezen a harmadik helyen, ebből a harmadik megközelítésből tárgyalja Isten 10 parancsolatát. Azt szeretné velünk megláttatni, hogy azért akarjunk Isten kedvében járni, mert hálásak vagyunk Istennek. Ha arra emlékszünk, hogy hogyan szól, hogyan kezdi Isten a 10 parancsolatot, akkor nem úgy kezdi, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül, hanem úgy kezdi, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Isten először bemutatkozik, elmondja, hogy kicsoda ő, és nem csak, hogy kicsoda ő, hanem, hogy mit tett értünk. Akkor ott az ószövetségi népnek ez azt jelentette, hogy én vagyok az, aki kihoztalak Egyiptomból, a szolgaságházából, ahol rabszolga voltál 400 éven át, és csodákon keresztül, a 10 csapáson, a Vöröstengeri átkelésen át szabad vagy. Én vagyok az, aki ezt tettem veled. Nekünk, akik ma halljuk itt, nem a fizikai rabszolgaságból, hanem a bűn rabszolgaságából szabadultunk ki. Isten elküldte az ő fiát. Jézusban a megváltó testet öltött, és ő kiszabadította mindazokat, akik benne hisznek a bűn szolgaságából és rabszolgaságából. És Isten nekünk szabadítunk. Ő az, aki ezt a 10 parancsolatot elénk adja. Térjünk hát rá az első parancsolatra. Az ige azt mondja, hogy ne legyenek neked idegen isteneid, vagy ne legyen más istened rajtam kívül. De hogy kell azt érteni, hogy idegen Isten? Mit jelent az, hogy más istened ne legyen? Sőt, egyáltalán mit jelent az, hogy valakinek istene van? Az, hogy az ember minden jót ettől, a valamitől vagy valakitől vár. Ehhez menekül minden nyomorúságában. Úgyhogy, ha van Istenünk, ez nem jelent mást, mint azt, hogy van valakink, akiben teljes szívből megbízunk, akihez teljes szívből folyamodunk, akin függenek a mi lelki szemeink, akin csüng a mi szívünk, és tőle vár minden megoldást, minden jót, minden szabadítást. Érdekes, ha megnézzük a német és angol nyelvet, ahogyan a jó és az Isten szavuk kifejezésre kerül. Azt mondják, a jó az a gut, Isten a gott, vagy a jó a good, Isten a god. A jó és az Isten szavak nagyon hasonlóak egymáshoz. És pont arra ösztönzik ezzel az embert, hogy minden jót egyedül csak Isten kezéből várj. Ha ezt jelenti, hogy valakinek istene van, mit jelent a bálványimádás? Ahogy a Káting nagyon precízen és tömören, lényegre törően megfogalmazza a 95. kérdésfeleletben, a bálványimádás nem más, mintha Isten helyett vagy Isten mellett valakit vagy valami mást tartogatunk magunknak, hogy abba vessük bizalmunkat. Vagyis Isten helyett vagy Isten mellett van valami, valaki, akiben bízunk, akitől reménykedünk, hogy valami megelégítést, valami jót kapunk. De nézzük meg közelebbről, hogy van ez, és hogyan működik ez a dolog a mi életünkben. Luther, a nagy reformátor rámutatott arra, hogy a bizalom és az Isten együtt jár. Mondhatni kéz a kézben. Ha valakibe a te bizalmadat veted, és tőle várod egyedül a jót, az a te Istened. Ha tudni akarod, hogy igaz Istened van-e, vizsgáld meg a szíved, hogy kibe veti a bizalmadat. Kibe veted a bizalmadat. Az ember középpontja a szív. Az ige tanúságtétele szerint nekünk, embereknek a középpontunk az nem annyira az agyunk, nem annyira az érzéseink, hanem egy olyan komplex rendszer, amit az ige így fejez ki, hogy szív. Innen indulnak ki az ember gondolatai, vágyai, érzései, értékrendje, motivációi, és ez alapján hoz döntéseket, cselekedeteket. Vagyis az emberi lét középpontja a szív. Továbbá nagyon érdekes, hogy mi emberek a szívünkben mindig valamibe bizalmunkat vetjük. Emlékezzenek csak a testvérek arra a latin közmondásra, amit szoktunk is idézni, hogy amíg élek, remélek. Vagy az a mexikói közmondás, ami azt mondja, a remény hal meg utoljára. Ezeket használjuk, és azt értjük alatta, hogy hát bizakodunk, reménykedünk, optimisták vagyunk. De valahol mutatja ez is, hogy az emberi szív természetes vele járója, hogy valamibe bizalmát veti. Ezután már csak az a kérdés marad, hogy milyen ez a bizalom, és hogyan lehet ezt bárkibe is vetni. Hát nagyon egyszerűen leírhatjuk úgy, mint hogy föl van kapcsolva a villany, vagy nincs fölkapcsolva. Ez a két lehetőség van, nincs más esély. Vagy Istenbe vetjük igaz bizalmunkat, vagy idegen istenekbe vetjük bizalmunkat. Hamis istenekbe, mondhatni bálványokba vetjük a mi bizalmunkat. Nincs más lehetőség. Ezek után az első parancsolatot kissé átfogalmazva talán úgy mondhatnánk, hogy jól vigyázz, engedd, hogy én legyek egyedül a te Istened, és nehogy valaki mást keres magadnak. Ha valami jóban szűkölködsz, várd tőlem, és keresd nálam. Ha pedig valami csapásért, folyamodj hozzám, s bízd magad rám. Én, egyedül én tudlak megelégíteni, és kisegíteni minden bajodból. Csak a szívedet ne engedd át senki másnak, s ne nyugtasd meg senki másnál. Szüntelenül rajtam csüngjön a te szíved. Egyedül rám tekintsenek lelki szemeid, egész lényed, hiszen úgysem jöhet mástól igazi megelégítésed és igazi szabadulásod, csak egyedül tőlem. Ha látjuk, hogy ez az első parancsolat, Most nézzük meg, milyen a mi szívünk, hogyan reagál, hogyan élünk. Nem kell messzire menni az igében, már Mózes első könyvének a 6. fejezetében, az 5. versben azt találjuk, hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Nagyon lesújtó ítélet, ami azt jelenti, hogy nekünk, embereknek a lényünk középpontjában lévő dolog, a szívünk, az szüntelenül gonoszat akar. Csak gonoszat akar. És a mi bizalmunkat is így akarjuk vetni, nem Istenbe. Nem véletlen, hogy Calvin azt mondta, hogy a mi szívünk az egy bálványgyár. Hiszen ha a szívünk lelepleződik, és kiderül, hogy mi nem Istenbe vetettük a bizalmunkat, elemi erővel már is keres magának egy másikat, amibe a bizalmunkat vethetjük, amitől Isten helyett a mi életünk jobbra fordulását várhatjuk. És a Jeremiás 17.9-ben azt olvassuk, hogy csalárdabb a szív mindennél. Nem elég az, hogy egy példával élve szeretnénk egy lakást, és amikor megvan a lakásunk, nem sokkal utána családi házat szeretnénk, mert akkor lennénk boldogok. Ha megvan a családi ház, szeretnénk egy medencét a kertbe, vagy egy balatoni nyaralót. És ez így megy tovább és tovább. De a veszélyesebben az, hogy család is a szív. És mit jelent ez, hogy család a szívünk? Azt, hogy becsap minket, megvezet minket, orrunknál fogva vezet, és eltakarja a szemünk elől a valóságot. Emlékezzenek csak vissza a testvérek arra, hogy Sámuel 2. könyvének 12. fejezetében egy pontosan ilyen megvezetést olvashatunk Dávidról. Dávidot az ige úgy tárja elénk, mint Isten szíve szerinti embert, aki Istenben bizakodott. De amikor meglátta Betsabét, megszerezte, paráználkodott vele, férjét, Úriást harcban kiszolgáltatta, hogy meghaljon, akkor utána elmegy hozzá Nátán próféta, és elmond neki valamit. Dávid azt gondolja, hogy ez egy az országban megesett történet, ahol neki igazságot kell szolgáltatni. De Nátán egy példázatot mond. És elmondja, hogy volt egy gazdag és egy szegény ember. A gazdagnak volt sok állata, a szegénynek pedig csak egyetlen egy kis báránykája, akit féltett, vigyázott rá, ápolta. És amikor a gazdag embernek jött egy vendége, akkor ő sajnált az ő sok állatából levágni. Nem akarta az ő gazdagságát csökkenteni. Elvette a szegénytől azt az egyetlen báránykát, és abból készített vacsorát a vendégnek. És amikor Dávid ezt hallja, emlékszünk, mit mond? Halálnak fia ez az ember. Az ő indulatai, az igazságérzete azonnal fölháborodik, és azt mondja, hogy aki ilyet tett, halljon meg, és a bárány árának 4-szeresét fizesse vissza a szegény embernek. És Nátán mit mond? Te vagy az az ember. Leleplezi Dávid szívét. Míg egy példázatban, egy történetre gondolva Dávid látja azt az igazságtalanságot, azt a bűnt, ami történik, de saját életére nézve nem látja. Mert a szíve csalárd, megvezeti. És ezután lesz, amikor Dávid bűnbánatot tart, és megbánja bűnét, és Isten újra kegyelmébe fogadja. Tehát látjuk azt, hogy a szív gonosz csalárd, és ez nem ér véget, amikor mi hitre jutunk. Hiszen amit a Galata levélből felolvastunk, Pál éppen arról ír a galácia belieknek, hogy félek, hogy talán hiába való volt mindaz, amit értetek, munkálkodtam. Ti, akik a törvény alatt nyögtetek, és szolgák voltatok, kiszabadultatok, fiak vagytok, Isten örökbefogadott gyermekei. Hát hogyan térhettek vissza most újra a törvény szolgaságába? Hogyan szolgálhattok újra azoknak az elemeknek, amelyek természetük szerint nem Istenek? Újra figyelitek az időket, napokat, Vagyis minket, hívőket is becsap a szívünk, és a családsága megvezet minket. Éppen ezért nagyon óvatosan kell élnünk, figyelnünk Isten első parancsolatára, és a teljesség igénye nélkül ezt segítendő néhány olyan hamis Istenről kell most szólnunk, amelyek megvezetnek minket, és nem vesszük észre sokszor. Az első csoport, amit talán könnyebben észre tudunk venni, és ehhez tartozik a pénz, a vagyon. Akinek sok van belőle, az nyugodtnak érzi magát, és bizalommal tekint a jövő felé. Akinek kevés van, az kétségbe esett, és csügget. De akár sok van, akár kevés, ha ettől teszi valaki függővé azt, hogy hogy van, ez az ő hamis istene. Ugyanígy gondolhatunk a hatalomra, a kapcsolati tőkére, az összeköttetésekre. Ha valaki rendelkezik ezzel, és emiatt gondolja magát biztonságban, emiatt érzi úgy, hogy neki jó úton halad az élete, akkor neki ez a hamis istene, ez az ő istene, a bálványa, mondhatjuk. Ugyanígy, ha valakinek nincsen, és emiatt rosszul érzi magát, akkor ő neki is ez, csak éppen ettől szeretné megkapni azt, amit remél. De beszélhetnénk ugyanígy a misztikus, természetfeletti erőkbe vetett bizalomról, beszélhetnénk a más felekezetekben megfigyelhető szentekhez való imádkozásról. Szót kell ejtenünk a tudományról, amely a mögöttünk lévő 100 év alatt nagy bálvány lett. Ma már nehéz bármilyen kijelentést igaznak elfogadni úgy, ha nem igazolható tudományosan. Mi ez, ha nem a tudomány istenítése? De beszélhetnénk a szenvedélyekről is, alkohol, drog, szex függőségről. Ezek mind gúzsba kötik az embert, megnyomorítják és szolgaságra vetik. De a fiatalok között beszélnünk kell a játék szenvedélyről is, akár a számítógépes, akár a játékgépek szenvedélyéről. Ez is mind olyan, amitől megnyugvást és békét remél az ember, hamis Istentől. De bálványán válhat a divat, egészséges életmód, bizonyos hobbik is, sport, sztárok körülrajongása. És ahogy említettem, talán ezeket könnyebben fölismerhetjük, de vannak olyanok, amelyek még inkább elbújnak, még nehezebben láthatóak meg. És mielőtt ezekre térnénk, rá kell mutatnunk arra is, hogy a teremtett világban az alapvetően jó dolgokat tudjuk mi, a gonoszságunknál fogva, elcsavarni úgy, hogy bálványt készítünk belőle. Hiszen ha arra gondolunk, hogy rossz dolog-e a pénz önmagában? Nem rossz. Biztosítja a kereskedelmet, és az igében is van található könyörgés azért, hogy Istenem, se túl sokat, se túl keveset ne adj nekem. Pont annyit, amennyi szerinted elegendő. A pénz nem rossz dolog önmagában. De ugyanígy gondolhatunk egy nehezebben felismerhető dologra, és ez nem más, mint az irányítás kérdése. Alapvetően jó dolog az, hogy családfőként vagy bármilyen vezetőként szeretnénk a családunkat, gyülekezetet vagy más ránk bízottakat jó irányban nevelni. És szeretnénk kézben tartani a dolgokat. Hogyan történhet az meg, vagy honnan vehetjük azt észre, hogy ez már bálványá lett? Onnan, hogy amikor nem sikerül irányításunk alatt tartani a dolgokat, kicsúsznak a kezünkből a dolgok, akkor szélsőséges érzelmi reakciókat produkálunk. Mondjuk, amikor nem úgy viselkedik a gyerek, ahogy én szeretném, és erre nem az a reakcióm, hogy szeretettel helyre teszem, és bátorítom, és fegyelmezem, hanem kiborulok, leordítom a fejét, szétverem a fenekét. Ez a szélsőséges érzelmi reakció mutatja, hogy itt nem az a cél, hogy a gyereket jó irányba tereljem, hanem az, hogy az történjen, amit én akarok. Az én értékemet abból kapom, hogy tudom-e irányítani a rám bízott dolgokat. Vagyis a szélsőséges érzelmi reakcióink óvatos megismerése segíthet nekünk abban, hogy felismerjük, mitől várja szívünk a megelégedettséget, a segítséget. Lehet ilyen a társ, amikor az elfogadásomat, az értékességemet attól várom, hogy a társban ez bizonyítva lássam. Hogy a társam állandóan visszajelzéseket adjon nekem, hogy én szeretetre méltó vagyok, elfogadható vagyok, méltó vagyok az ő figyelmére. Ez sem rossz dolog önmagában, de amikor ettől már függünk, akkor ez hamis istenünk. Ugyanígy a biztonság is lehet, amikor úgy rendezem be az életemet, hogy ez legyen a fő szempont, ami minden fölötti irányító alapelv, minden döntést meghatároz, hogy a biztonság mindenek fölött. És lehet ilyen az önmagunk képességeibe vetett bizalom is, ami nem más, mint önistenítés. Amikor jól mennek a dolgok, és sikeresen átugorjuk az akadályokat, és amikor harmadszorra is jön az akadály, akkor már nem könyörgünk érte Istenhez. Akkor már magunkba vetjük a bizalmunkat, és azt reméljük, hogy ahogy eddig is, most úgy nekem is sikerülni fog minden, és ilyenkor önmagunkban bízunk. Újra mondom, nem rossz dolog, ha van egy egészséges önbizalmunk. De amikor ez átcsap a másik oldalba, és kevélyek vagyunk, önhittek, felfuvalkodottak, és a saját értékünket istenítők, akkor ez már hamis istenné vált számunkra. És engedjék meg a testvérek, hogy két részletesebb példát is mondjak, az egyik az igazságunk bizonyításáról szól, amit mások előtt szeretnénk bizonyítani. Van egy testvér, aki kegyes hívő életet él. Köztudott róla a gyülekezetben, hogy precíz, gondos, sok igét ismer és jó tanácsokat ad. Ám az egyik gyülekezeti alkalomról elkésik. Elég rendesen. És az alkalom végén a testvérekkel való beszélgetésben mentegetőzni kezd. Hát tudjátok testvérek, ezek az időváltozások, ezek a frontok azt okozzák, hogy nem tudok rendesen aludni. Meg hát az órám is mostanában rosszalkodik, hol csörök, hol nem. De igazából elaludt. Ő arra törekszik, hogy mások fejében a róla élő kép igaz legyen. Mert akkor és attól gondolja magát igaznak, ha mások őt igaznak látják. És éppen a mentegetőzésével árulja el, hogy nem az bántja őt, hogy elkésett, hogy Istent megszomorította, hogy a testvérek figyelmét megzavarta, hanem az bántja, hogy a róla élő kép, a testvérek fejében élő kép csorbát szenvedett. És ezt most próbálja helyrehozni, rekonstruálni, vagy korrigálni. És szeretné kijavítani a testvérek fejében őróla élő képet. Mert szeretné, ha őt igaznak látnák. De ilyenkor mitől teszi függővé az ő igazságát, az ő értékét? Arról, hogy mások mit gondolnak róla. Mások véleményétől függ. És az ő igazsága nem Krisztusban van, hanem a tetteiben, vagy a viselkedésében, vagy a többiek véleményében. Egy másik példa, amikor mások dicséretére és elismerésére vágyunk. Például valaki jól teljesít egy országos versenyen, akár tanulmányi vagy sportversenyre gondolhatunk, és amikor visszatér saját környezetébe, akkor alig várja, hogy rákérdezzenek végre, hogy na mi volt a versenyen. Szeretne eldicsekedni vele, hogy képzeljétek, nagyon jó eredményt értem el, kitüntettek, oklevelet kaptam. És állandóan ezek a gondolatok járnak a fejében, hogy hanyadik lettem, hány közül, milyen oklevelet kaptam, hogy volt az eredményhirdetés, az oklevél átadás, és hányan dicsértek meg, hányan fejezték ki, hogy gratulálnak, megveregették a vállamat. És Amikor jön egy következő verseny és rosszul szerepel, akkor pedig igyekszik eltitkolni az egészet, mintha nem is lett volna ott a versenyen. Ha az ilyen ember szívében nézünk, akkor azt kell látnunk, hogy másoktól vár dicséretet, elismerést, az ő értékességének kifejezését. Abból eredezteti a saját értékességét, abból gondolja magát értékesnek, hogy milyen elismerő szavakat kap. Ha dicsérik, jól érzi magát, ha nem dicsérik, rosszul érzi magát. Ha ehhez a személyhez vagy a felsoroltakhoz hasonlóan önmagunkra ismerünk, akkor most a szívünknek kell szegeznünk a kérdést, és le kell rántanunk a lepet, hogy mitől függ a mi értékességünk, mitől függ a mi igazságunk, mi a mi szívünk bizalma, min csüng a mi szívünk, min függ a mi lelki tekintetünk. És most szeretném, ha megnéznénk azt, ami a fő üzenet, hogy hogyan tölti be Isten a szükségleteinket, hogyan tud Isten minket megelégíteni minden szükségletünkben. Hogyan ragadhatjuk meg Krisztusban azt, ami már a miénk, hogy ne keressük a bálványoknál. Az első, amit említettem, a pénz és vagyon. Isten kifejezi azt, hogy övé az ezüst és az arany. És elmondja azt is, hogy minden gazdagságot ő annak ad, akinek akar. Hát higgyük el, hogy amennyit ő jónak lát, annyit megad nekünk. De ne gondoljuk, hogy ettől függ a mi boldogságunk. Lehet még több, tízszer ennyi, de nem leszünk ettől boldogok. Higgyük el, hogy Isten az, akitől függ a mi boldogságunk. És ő az, akire valóban szükségünk van. A hatalom, az erők, a tudomány, a szenvedélyek, a divat, egészség, sztárok, ezekkel kapcsolatban pedig meg kell látnunk, hogy ezektől nem leszünk boldogabbak. Ha ezeket körülrajongjuk, ideig, óráig lehet egy kis megnyugvásunk, lehet egy kis átmeneti békességünk, de az csak arra van, hogy utána még nagyobb kívánsággal, még nagyobb erővel, még nagyobb szolgaságba vetve uralkodjon az életünkön. Isten azonban meg tudja adni azt, amire valóban szükségünk van. A békességet, az örömöt, a megelégedettséget, a hálát iránta. Ha az irányításra, a társra és a biztonságra gondolunk, akkor azt kell látnunk, hogy ezek önmagukban nem rossz dolgok. De amikor túlzott mértékben ragaszkodik hozzá a szívünk, akkor tudatosítanunk kell magunkban, hogy ezeket ne a mi társunktól vagy az életkörülményeinktől akarjuk megkapni, hanem Istentől. Istentől akarjunk biztonságot kapni. Hiszen neki olyan hatalma van, hogy megteremtette az egész világot. Sőt, fenntartja percről percre. Hát ne tudna rólam gondot viselni? Ne tudna engem biztonságban tartani? Csak hittel meg kell ezt ragadni. És ugyanígy a társtól kapott elismerést vagy fontosságérzetet Istennél kell keresnünk. Ha ő ezt megerősíti egy társon keresztül is, az jó. De elsődleges forrásának őt tartsuk és tőle várjuk, rátekintsünk. A képességeinkbe vetett bizakodás helyett pedig fontos látnunk, hogy az, hogy eddig hányszor és hogyan sikerültek az életem dolgai, az egyedül Istennek köszönhető. Az, hogy ő megáldott téged, ajándékokkal, tulajdonságokkal, talentumokkal, az nem arra van, hogy te a saját életedre elhasználd, hanem hogy visszaad neki, hogy kamatoztasd, és úgy éld az életed, hogy ezek mellett is tőle várd a segítséget, tőle várd az áldást életed minden dolgára. Hiszen ha Isten a legnagyobb jót megtette értünk, hogy az ő egyszülött fiát, Jézust adta értünk, akkor hogy ne adna meg ennél kisebb jókat is nekünk? Azoknak, akik az ő gyermekei, akiket örökbe fogadott, akik kérik ezt tőle. És ha szeretnénk a mi igazságunkat mások előtt bizonyítani, és ebből nyerni az igazságunkat, akkor meg kell ragadnunk, hogy Jézus az én igazságom. Ha mázsás teherként nehezedik ránk, hogy cselekedeteink alapján igaznak látszódjunk, akkor fel kell szabadulnunk arra, hogy Jézusban Isten engem igaznak lát. Olyan igaznak, mint amilyen igaz Jézus. Higgyem el, hogy igaz vagyok Isten színe előtt, és ne arra menjen el az idegrendszerem, az energiám, hogy próbálom mások előtt bizonyítani, mennyire kegyes vagyok, hanem szabaduljak föl arra, hogy szeressek másokat. És nem arra fog elmenni az energiánk, hogy mások előtt akarunk valamilyennek látszódni. Csak az alapja ennek az, hogy higgyem el, hogy Isten engem gyermekévé fogadott. Örökbe fogadott gyermeke vagyok, akit nem fog kitaszítani, nem akar elkergetni. Úgy szeret engem, mint Jézust, hiszen őt adta értem. És ha mások dicséretére vágyom, és jellemez minket az, hogy értékességemet az elismerésekből szeretném begyűjteni, akkor gondoljunk arra, testvéreim, hogy Jézus kicsoda nekünk. A kereskedelemben azt mondhatjuk, hogy egy árunak az értékét az mutatja, hogy mennyit fizetnek érte. Ha én az értékemet az emberektől akarom begyűjteni a dicséretekből, akkor ez ideig óráig való és csekély lesz. De Isten mekkora árat fizetett értünk, akik hiszünk benne? Jézust fizette értünk. A legnagyobb árat, amit Isten adhatott, a legtöbbet odaadta, érted, aki hiszel Krisztusban. Kell még értékességedet keresned máshol? Ha elhiszed azt, hogy Isten értékesnek lát téged, azért, mert Jézust adta, érted, akkor nincs szükséged arra, hogy mások dicséretére vágy. És pontosan itt érkezünk el ahhoz, amit meg kell látnunk, hogy ha Isten a mi Istenünk, ha az evangéliumban hiszünk, ha Krisztus a mi mindenünk, akkor kiüti a szívünkből a hamis isteneket. Ráébredünk, hogy mindaz, amiért én eddig gürcöltem, hajtottam, szenvedtem, nincs rá szükségem. Nem tud megelégíteni, nincs is erre szükségem igazán. Istenre van szükségem. Az Atyánál van az én értékességem Krisztusban. Az Atyánál örökbefogadott gyermekként békességem van. Szeretve vagyok, megelégített vagyok. És hinnünk kell abban, hogy nem tud igazán semmi és senki más megelégíteni minket, csak egyedül Isten, csak egyedül Jézus Krisztusban Isten. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ha felismerjük, hogy hamis Istenben bizakodunk, akkor leplezzük le a mi szívünket, és ragadjuk meg azt, ami Krisztusban a miénk. Legyünk azon, hogy ezt az első parancsolatot mindennél nagyobbra becsüljük, és ne tréfáljunk vele. Ez nem vicc, ez nagyon komoly dolog, hogy Istene a mi Istenünk. Testvérem, kérdezd meg a szíved, és vizsgáld meg alaposan, hogy kibe veted a bizalmad. Egyedül Istenen csünge a szíved. Ha igen, és bízol Istenben, akkor jó, akkor igaz Istened van, és békességed van. De ha nem, akkor neked hamis Istened van, amit törekedni kell, kirekeszteni a szívedből, és felismerni, hogy nem erre van szükséged. Hidd el, hogy Isten mindenre elegendő, hogy ha Krisztussal egyé lettél, ha tiéd Krisztus, tiéd minden. És az 1 Korintus 1.30-ban azt olvassuk, hogy Krisztus a mi váltságunk, bölcsességünk, igazságunk, megszenteltetésünk. Mindenünk megvan Krisztusban. Hát higgyük el, ragadjuk meg. De jól vigyázzunk, mert a szívünk család, és a rafinált eszünk próbál túljárni az eszünkön, vagy önmagunkon, és arra tör, hogy újra hamis istenünk legyen. Ezért őrködnünk kell a szívünk fölött, a testvéreket, családtagokat segítségül hívva, akik ismernek minket, és látják, ha heves vagy túlzott érzelmi reakcióink vannak, és segíthetnek, hogy elgondolkodjunk, hogy rendben van-e a szívünk. És amikor úgy látjuk, hogy békétlenségünk, zavartságunk, lelkiismeret furdalásunk van, vagy haragszunk, csalódottak vagyunk, akkor gondolkodjunk el azon, hogy kizárólag Istentől várok-e mindent, minden jót, minden menekülést csak tőle várok, csak ugyan. Hát féljük és szeressük őt, egyedül őbelé vessük bizalmunkat, és időről időre vizsgáljuk meg életünket, hogy kin függenek a mi lelki szemeink. Adja Isten, hogy ő legyen az, és Krisztus legyen az. Isten segítsen minket ebben. Amen.